Jó, akkor folytatjuk az Ezer Arc klubot. Most jön a hangrestaurálás, illetve hát gondolom minden, ami ebben a témakörben van, úgyhogy Péter, tiéd a szó.
Nagyon szépen köszönöm. Annyit szeretnék előállóban.
Elnézést, köszönöm.
Hangosabban beszéljek?
Nem, így már jó, én már így hallom, köszönöm.
1985-ben végeztem a műegyetemen, és akkor kerültem a Magyar Rádióhoz, és azóta is az első munkahelyem hangmérnökként, és 1995-ig stúdióhangmérnök voltam. Alapvetően prózai felvételeket készítettem, ami az a 10 év tapasztalata nagyon fontos volt, és sokat segített a későbbi hangrestaurálásos ügyekhez. Aztán 1993-94 tájékában merült föl a gondolat az akkori műszaki igazgatónktól, hogy látván, hogy a Magyar Rádió archívumában lévő hangfelvételeknek azt kell, hogy mondjam, hogy a túlnyomó része, de legalábbis a szignifikáns része valamiféle rekonstrukcióra szorul, és nem csak a történelmi hangfelvételek, hanem a későbbiek is, de majd erről beszélek. Tehát, hogy létre kellene hozni egy olyan projektet a Magyar Rádióban, ahol ezeknek a sérült hangfelvételeknek, hangkortozóknak, illetve hangfelvételeknek a rekonstrukciójával foglalkoznak, és megkínáltak ezzel a lehetőséggel, amit én akkor boldogan elvállaltam, nagyon szép és igazi kihívásnak tekintettem. És 1995-ben jött létre a Magyar Rádió hangrestauráló stúdiója, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első 3-4-5 év az igazából csak a terület megismerésével, tanulásával, megfelelő gyakorlat szerzésével zajlott, és igazából professzionális hangrestaurálást valamikor a század, illetve ezredforduló tájékán kezdtünk a Magyar Rádióban. Azt hozzá kell tenni, hogy maga a hangrestaurálás egy igen drága és eszközigényes, tehát az eszközök árából adódóan drága projekt, ezek az eszközök, informatikai alapú eszközök, amiket használunk, ezek sok milliós eszközök, tehát ez egy igen komoly beruházás volt akkor a Magyar Rádió részéről. Csak tájékoztatásul, hogy az első ilyen eszközünk, amit 95-96-ban vettünk, egy Macintos alapú szisztéma, az több mint 20 millió forintba került 1995-ben, 6-ban. Tehát ez igen komoly beruházás volt, olyannyira, hogy amikor ezt a Magyar Rádió megvette, akkor erről a nemzetközi sajtó, a szaksajtó is hírt adott, hogy a Magyar Rádió is rendelkezik immár egy ilyen eszközzel. De azt kell, hogy mondjam, hogy igazán professzionális szinten 3-4 évvel később, szinte 3-4 évvel később jutottunk el, olyannyira, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy külföldről jöttek hozzá tanulmányutakra, és neves külföldi rádiók és archívumok fordultak meg nálunk, hogy tapasztalatszerzés céljából, illetve segítségszerzés céljából miképpen is kell a hangrestaurálást végezni, ami nekünk nagyon nagy öröm volt és nagy boldogság. A folyamat ez mára azt kell mondjam, hogy sajnos lanyhult, komoly anyagi nehézségek vannak, tehát most már azért sajnos már nem annyira szép és jó minden, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Magáról a hangrestaurálásról, maga a hangrestaurálás két részre osztható. Egyrészt restaurálni kell a hangkordozót magát, tehát azt a lemezt, azt a szalagot, azt a CD-t, datkazettát, illetve minden olyan médiumot, amire hangot lehet rögzíteni, és visszautalva arra, amit az előbb mondtam, hogy bizony a legmodernebb hangkordozókkal is foglalkoznunk kell, sőt olyannyira, hogy lassan már több problémánk származik a modern digitális hangkordozókból, mint a régi 50-80 vagy 100 éves analóg hangkordozókból. Tehát a hangrestaurálás két részre osztható, egyrészt a fizikai restaurálásra, a fizikai előkészítésre, ami abból áll, hogy magát a hangkordozót restaurálni kell. Többnyire ezek a hangkordozók nem is játszhatóak le abban az állapotukban, amiben vannak, vagy hogyha esetleg abban az állapotban lejátszanánk, amit egy régi laklemezt, azzal gyakorlatilag végre tönkretennénk a magát a lemezt. Tehát ezért speciális eszközeink, illetve technológiák, illetve saját fejlesztéseink vannak, hogy milyen anyagokkal, milyen módszerekkel lehet ezeket a régi vagy akár új hanghordozókat restaurálni. Majd miután a fizikai restaurálás, az előkészítés lezajlott, lejátszhatóvá vált a hanghordozó, azt lejátsszuk, digitalizáljuk, erre egyébként egy külön stúdiónk van, amit mechanikai hangrestauráló stúdiónak nevezünk. Tehát lejátsszuk, digitalizáljuk, és 6 hangrestauráló stúdió dolgozik pillanatnyilag a Magyar Rádióban, és a mechanikai hangrestaurálóban restaurált, illetve digitalizált fájlok számítógépes hálózaton kerülnek át a digitális hangrestauráló stúdió valamelyikébe, de egy kicsit előre szaladtam, úgyhogy azért térjünk vissza a hanghordozókhoz, illetve a mechanikai hangrestauráláshoz. Itt előbb már szóba kerültek különböző hanghordozók, lemezek, bakelit lemezek, de azért én engedelmükkel az önök kezébe adnék néhány ilyen történelmi, akár 100 éves... Tessék?
De jó.
Tehát ilyen régi hanghordozót, hogy lássák, hogy milyenek ezek a hanghordozók. Az előbb a fonográf henger már körbe ment, tehát azt most már még egyszer nem fogom megmutatni.
Én meg nem láttam sorolni.
Nem? Akkor...
Én még oda mennék inkább a kösőt.
Itt ez a doboz a... Az előbb már elmondtam, hogy ez egy speciális fonográf henger, mert valami miatt nem rögzítettek felvétel, tehát ezen nincs. Egyébként, ha lenne, akkor ez egy barázda lenne körbe a hengeren. A következő, amit szeretnék mutatni, az egyik első magyar hanglemez, azért mondom így, hogy az egyik, mert abból a sorozatból származik 1903-4 tájékáról. Maga az első, tehát ténylegesen az első darab az a szobában közve a falon. Ez annak a társa, abból a szériából származik. Egyébként egy szép díszes címke van a közepén, és rá is van írva, hogy első magyar hanglemez gyár. Úgyhogy ez a lemez, amit most itt önök a kezünkbe vesznek, ez bő száz éves. És egyébként hozzáteszem, hogy tökéletesen és hibátlanul lejátszható.
Milyen az átmérője, színe, vastagsága?
Bakelit.
Esetleg a méretéről, hogy akik hallgatják a beszélgetést, azért úgy el tudják képzelni.
Ez az első, ez ilyen 20-25 cent is lehet körülbelül. Őstelen, de a pontos centiméter átmérőjét nem tudom, mert annyi féle méretű lemez gyártottak, hogy ezeken olyan 3-4 perc volt egy lemez oldalon.
Mikor volt az, hogy szabvány lemezeket gyártottak?
Ezek is 78-as fordulatúak, igen. A szabvány folyamatosan valósult meg, de azt kell, hogy mondjam, hogy egészen pontos szabvány, különösen a vágás vonatkozásában nem alakult ki. De ha most itt a vágási karakterisztikáról kezdünk beszélni, akkor szerintem évfélkor is itt leszünk még. Tehát azért ennyire részletekben én most nem javasolnám, hogy belemenjünk. Mutatnám akkor tovább. Amit kézbe adok, ezek nem annyira kuriózumok, ezek már nagyobb átmérőjű. Itt az úrnak a kezébe adom. Bolti CD-k, ezek a 20-as, 30-as CD-k, mit beszélek, lemezek, bakelit lemezek. A His Master's Voice, biztos hallottak már erről a His Master's Voice-ról. Ez az egyik legnagyobb márka volt valaha is a világon. A His Master's Voice logója az egy nagyon kedves logó, nem tudom mennyire ismerik, hogy egy kutya ül egy gramofon előtt, és belenéz a gramofon tölcsérébe, mert hogy a gazdájának, a His Master's Voice, tehát az ő gazdájának a hangját hallgatja lemezről, és ez egy nagyon híres logóra vált. Nagyon-nagyon sokáig ez volt a világ legismertebb logója. És aztán valamikor pár évtizeddel ezelőtt ez változott, és az első, a legismertebb logó, nem tudom, tudják, hogy mire, a Coca-Cola. Tehát a világon azt ismerjük manapság legjobban, a Coca-Cola feliratnak a gyerekekhez betűtípusát, és a második lett a Lee Masters Voice.
Ez a nagyobbik lemez is még 78-as?
78-as, igen. Igen. Tehát ezek a lemezek, amikről most beszéltünk, ezek boltban kapható. Várjak egy picit? Vagy mondhatom talán? Tehát ezek, ami most körbe megy, ez a hagyományos gramofon lemez, ami recseg, ropog, de tulajdonképpen garantáltan még 300 év múlva is ugyanezt a, vagy akár több száz év múlva is ugyanezt az állapotot fogja tükrözni, mint amit most a kezünkbe veszünk. Tehát ez, ha egy kicsit is megfelelő körülmények között tároljuk, ami nem jelent egyébként nagyon különleges tárolási elvárásokat, tehát egy szobahőmérsékletű tárolás mellett ezek a lemezek gyakorlatilag örök életűek.
Úgynevezett békebeliek.
És ez az anyag miatt, tehát az anyagmennyiség miatt?
Az anyag miatt, igen. Igen. Ez egy erős, vastag, ha nem ejtjük le, mert akkor eltörik, mert törékeny, akkor ez nagyon sokáig tárolható. És nagyon jól visszaadja egyébként meglepő módon a hangot. A Magyar Rádió archívumában több olyan normál lemezeknek, a napeli lemeznek hívjuk, sok olyan van, és soha nem lehet kerül lejátszásra. Tehát amikor kiveszünk a tokjából, akkor egy olyan lemez van a kezünkben, ami még nem került lemezjátszóra, és gyönyörű szép állapotban vannak, nagyon szépen szólnak, viszont hozzátartozik, hogy ezek minden egyes lejátszásnál rontanak a minőségből, hiszen az a tű, ami több gram tűnyomással látszolja ezeket a lemezeket, az bizony hasítja és karcolja a lemezeket. Tehát minden egyes lejátszásnál romlik a lemez minősége, de sok olyan lemezünk van, ami tényleg még lejátszásra nem került, és meglepően szépen és jól szólnak.
És akkor ebben az esetben a legelső lejátszás már digitálisan rögzítik is?
A legelső lejátszás digitálisan. Tehát egyből számítógéppel digitalizáljuk, és onnantól kezdve, ha már itt ez szóba került, ugye ezek a hanghordozók tulajdonképpen csak addig képviselnek értéket, amíg digitalizáljuk, amíg lejátszuk a rajtunk lévő felvételt. Természetesen van ez alól egy nagyon kevés kivétel, ami valami miatt értékes, mert mondjuk egy olyan hanganyagot rögzít, ami valami miatt érdekes, tehát mondjuk egy Horthy proklamációs felvétel, az nyilván azért, az a hordozó azért érdekes, vagy azért értékes, mert azt a hanganyagot hordozza, de általában maguk ezek a hanghordozók különösebb értéket nem képviselnek, csak addig, amíg nem játsszuk le, nem digitalizáljuk róluk a felvételt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezeket utána szemétbe kell dobni, de igazából ezek onnantól kezdve különösebb értéket már nem képviselnek. Tehát ugye ezek a lemezek, amikről mostanáig beszéltünk, ezek üzleti bolti forgalomban kapható lemezek voltak. Ez egy kicsikét olyan, mint manapság, amikor a boltban megveszünk egy CD lemezt, amin van egy hangfelvétel, és azt hallgatjuk. Azon ugye utólag módosítani nem tudunk, ezeken a lemezeken sem lehetett módosítani, tehát picit olyan analógiája a mai CD-nek.
Egy pillanatra, ez a nagyobb, ez az utóbbi lemez, ezen hány perc?
Jöjj, bocsánat, elnézést.
Ezekre 5-6-7-8 percet lehetett rögzíteni, oldalanként. Tehát ezek bolti forgalomban lévő lemezek voltak, amik akkor az emberek az üzletben megvettek, hazavittek és hallgatták. A Magyar Rádió szempontjából ezeknek természetesen van jelentősége, hiszen ezekből is pár ezer darabunk van, ugye, ha jól emlékszem. De igazából ezek sokszorosítás útján keletkeztek, tehát ezekből a lemezekből lehet, hogy már nagyon kevés, de azért még máshol is lehet. Viszont az igazán nagy értéket számunkra azok az egyedi felvételek jelentik, amiket a Magyar Rádió készített, illetve abban az időszakban a Magyar Rádió gyűjtő körébe bekerültek, hiszen nem csak rádiós felvételek kerültek a Magyar Rádió archívumába, hanem különböző más gyűjtőkörökből is kerülhettek be. Milyen felvételek lehetnek? Hát ezek a laklemezek lehetnek. Laklemezre lehetett akkoriban rögzíteni hangfelvételt, akkor még nem jelent meg a magnószalag, voltak már próbálkozások, úgynevezett drótos magnóra, amikor egy dróthuzamra rögzítettek hangfelvételeket, tehát egy ilyen damilszerű, amit a horgászok használnak, egy olyan húzat tessenek elképzelni.
Megvan is, hogy rendben ezekre is.
Igen, majd beszélek róla. Tehát, hogy arra lehetett rögzíteni, a háborús időben a szívesen használták, mert hogy egyáltalán nem volt sérüléke, és itt jut eszembe, hogy pár évvel ezelőtt, és ez egy olyan 5-10 évvel ezelőtt volt, engem is meglepett, hogy akkor lezuhant egy katonai helikopter Magyarországon, valami baleset történt, nem sérült meg senki, és kiderült, hogy ennek a katonai helikopternek a fekete doboza még bármi meglepő ilyen dróthúzat tartalmaz. Ez volt 2003-4 tájékán, és a helikopter lezuhant és tökéletesen kiégett, de a fekete dobozában lévő húzalos magnónak a húzalja az nem sérült meg. Igaz, hogy körülötte megégett minden, az annyira védve volt, hogy a meleg annyira nem érte, hiszen tudjuk, hogy a meleg a mágnesezettséget törli, de annyira meleg nem, annyira legalábbis módosítja, de annyira meleg nem érte, csupa korom volt, és akkor behozták nekünk, hogy próbáljuk ezt megmenteni, mert szeretnék megtudni, hogy milyen hangfelvételt rögzített, és sikerült megmenteni. Akkor vagy életünkben először a kezünkben ilyen, hogy drótos magnónak a húzalja. És le lehet játszani, és a mágnesezettség a húzalról visszajött. Pontosan úgy kézeljük el, mint a horgászoknak a daméját. De ez most egy kis kitérő. Tehát a Magyar Rádió igazán értékes történelmi hangfelvételei, történelmi felvételek alatt én mondjuk a magam részéről ugye az 50-es évek időszakát, illetve azt megelőző időszakot értem. Tehát az igazán értékes felvételeink laplemezen vannak, ami mind egyedi gyártású hangfordozók, a korszak legértékesebb felvételei, történelmi kordokumentumok vannak rajta, történelmi események, politikai események, művészi események, koncertek, második világháborúból rengeteg felvételünk van, amit az akkori, nem a Magyar Rádió rögzített persze, hanem a Honvéd haditudósító század. Azt úgy kell elképzelni, hogy a századnak a kis katonája egy lemezvágó berendezéssel a hátán szaladt a fronton, és amikor valami felvételt kellett rögzítenie, akkor letette egy fix pontra ezt a lemezvágó berendezést, nyilván minél vízszintesebbre kellett helyezni, és egy mikrofonnal erősítőn keresztül ott helyben vágta lemezre a hangfelvételt. Nagyon megrendítő hangfelvételeink vannak, amik ilyen körülmények között keletkeztek. Mondom, még egyszer ne felejtsék el, akkor még nem volt magnó, tehát az egyetlen igazi hangrögzítési lehetőség a laplemez volt. És aztán ezek a laplemezek ilyen postai futárra kerültek föl Budapestre, a Magyar Rádióba, és ott került adásba a laplemez. Hoztam ilyen laplemezt is megmutatni. Na, melyiket is adjam. A laklemez az, vannak nagy lak, illetve kis laklemezek, én egy nagy laklemez hoztam, ami 40 centi átmérőjű. A laklemezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy alumínium rétegre, alumínium alaplemezre fölfújt fekete színű lakanyag, amiben barázdát lehet vágni, egyszer használható, és gyakorlatilag ugyanolyan módszerrel játszák, látható le utána, mint a normál lemez. Egy ilyen lemez oldalra 10-15 percnyi hangfelvételt lehetett rögzíteni, és ha már itt körbe megy az alaplemez, akkor az ezzel kapcsolatos restaurálási problémákról is mesélnék, hogy valamikor a 60-as években valaki kitalálta, hogy az addig papírtasakokban tárolt ilyen laklemezeket át kellene csomagolni nylon zacskóba, nylon fóliába, mert hogy azok a 20-30 éves, 40, ami nem, 30 éves papírtasakok, amiben ezek a laklemezek voltak tárolva, azok már ugye porlattak, kiszállattak, a félig nyitott tasakba a por beszállt, ráment a lemezre, és hogy csomagoljuk át, csomagolják át Neyron zacskóba. És a teljes lapjánlemez állományt átcsomagolták Neyronba, ami a lapjánlemeznek a halála, mert hogy nem szellőzik. A lap anyagából fakadóan folyamatos szellőzést igényel, hogy a kötőanyagok, ugye eredetileg ez úgy készül, hogy a folyékony lapot ráfújták a lemezre, majd az megszárad, ugye a kötőanyag kipárolog belőle, megszárad, csak hogy ennek a lapnak még évtizedek múlva is párolognia kell, mert az a kötőanyag érdekes módon még évtizedekkel később is távozik az anyagból. Én nem vagyok vegyész, nem tudom ennek pontosan mi az oka, lényeg az, hogy így van, és azáltal, hogy egy lezárt nejlon zacskóba kerültek ezek a lapjelmezek, pár évtizeddel később, hát jelesül a 90-es években, beindult egy úgynevezett lakeróziós folyamat, ami abból áll, hogy egy dunsztos állapotban körülmények közé kerül a lemez, és először egy réteg válik ki rajta, akkor a lemez még megmenthető, majd a későbbiekben elkezdi az alumínium lemez ledobni magáról a lakkot, és gyakorlatilag a lemez akkor már megmenthetetlen. Sajnos nagyon, nagyon sok lemez ment a kezünk között úgy tönkre, hogy mikor húztuk ki a lemezt az zacskóból, akkor tulajdonképpen az zacskónak a belső falára, nem az zacskónak a belső falára föltapadt tulajdonképpen, levált a lemezről a lakréteg, föltapadt az zacskóra, és szinte az üres alumínium lemezt húztuk ki a tasakból, és a fekete lak az mindenki bugyorra ott volt a az zacskóba, tehát gyakorlatilag a lemeznek vége lett. Nem tudom, mennyire simították végig ennek a laklemeznek a szélét, lehet érezni, hogy ezen is vannak már leválások. Tehát számítósan egy olyat hoztam, amiből már darabkák hiányoznak, tehát ez a lemez sem menthető már meg, hiszen már ezek a lak darabkák leestek róla. Érdekesség, hogy igen?
Két luk van a lemezen. Mi a funkciója
kettőnek? Az a funkciója, hogy mivel csúszhatott a tányéron a lemez, tehát középen volt egy luk, illetve volt egy másik luk, amiben megkapaszkodott, amikor a lemezjátszó forgatta a lemezt. Nem tudom, mennyire mondtam ezt érzik. Tehát nem csúsz, nem tudod megcsúszni ezáltal a tányéron, a filc tányéron a lemez, hiszen a középső tengely melletti másik lukban, mint egyfajta meghajtó tengely pörgetne a lemezt, és ezáltal fölvette a sebességet. Tehát igen komoly kihívás volt számunkra a laklemezek megmentése. Azok a lemezek, amik már így elkezdték ledobni a magukról a lakot, azok sajnos már nem voltak megmenthetőek, de az eróziós folyamat mielőtt még a darabkákat a lemez ledobta, az megállítható volt, különböző vegykezelési módszerekkel vissza lehetett állítani az eredeti laknak a rugalmasságát, és a lemezek lejátszhatóvá váltak. Igazából a lak...
Mondom, azt akart, meg a zacskókat, meg annak a fejére kellett volna húzni, akik találtak a nehez zacskókat.
Hát sajnos igen, hát nem értettek hozzá, azt kell, hogy mondjam. És ez egy nagyon nagy hiba volt. Szerencsére még a 90-es évek végére rájöttünk, tehát azért nagyon sok lemez végleg nem ment tönkre. A másik talán szerencsés állapot az, hogy érdekes, hogy a laklemez belülről játszik kifelé, tehát a vinil lemezek, amiket később már a 70-es, 80-as években használtunk, és bizonyára önök is ismerik, tehát a sztereó mikrobarázás hagyományos lemezek, ugye azok a legszélére kellett föltenni a tűt és játszott befelé, majd ez fordítva van, ne kérdezzék, hogy miért, én se tudom, ez belülről játszott kifelé. A normál lemezek, amik az előbb körbeadtam, tehát a bolti lemez, az ugyanúgy kívülről játszott befelé, a laklemezek belülről játszottak kifelé, ami most viszont nekünk jól jön, mert ez az eróziós folyamat, amiről beszéltem, ez mindig a külső peremét támadja először a lemeznek, tehát itt is érezhető volt, hogy a lemeznek a szélén kezd el lepattogni a lak. Adódóan a lemez, mivel belülről kifele játszik, tehát egészen addig a pontig, ameddig folyamatos a varázda, tehát még nem pattogzik le, addig a hangfelvétel lejátszható volt, tehát legalább egy részét meg lehetett menteni a felvételeknek. Másrészt a laklemezek átmenetesek voltak, ez azt jelenti, hogy amikor az előbb említettem, hogy néhány percet lehetett maximum rögzíteni egy laklemezre, a produkció nyilván ennél többnyire hosszabb, ezért átmenetet kellett képezni. Ez úgy történt, hogy a rögzítésnél két lemezvágógép dolgozott mindig párhuzamosan, és amikor a lemezvágó technikus látta, hogy a tű már közeledik a lemez széléhez, akkor elindította a másik lemezvágót is, és egy-két percnyi felvétel mind a két lemezen szerepelt, a kifutó lemeznek a külső szélén, az újabbik lemeznek pedig a belső barázdái között. Tehát ha szerencsénk van, és még idejében tudjuk regenerálni a lemezt, akkor ha átmenetes lemezről van szó, akkor még lehet, hogy megsérül az adott lemeznek a külső néhány fél perce, egy perce, de ha szerencsénk van, akkor ugyanaz a hangfelvétel a sorozatban következő lemeznek a belső barázdái is szerepel. Szóval egy szó mint száz, azért ezeknek a felvételeknek, a lemezeknek egy jelentős részét sikerült megmenteni, nem sok veszett el, persze minden relatív, egy 5-10%-a ment végleg tönkre, a többit megmentettük, és gyakorlatilag ennek az állománynak pár hónapon belül a végére jutunk, tehát azt lehet mondani, hogy ez az igen értékes állomány pár hónapon belül digitalizálásra kerül, már nagyon kevés van belőle, és végleg megmentjük akkor ezeket a felvételeket az utókor számára. Mutatok még egy-két érdekes dolgot. Itt valaki előbb említette a röntgenlemezt, hogy mi is az a röntgenlemez. A röntgenlemez, azt elsősorban az amatőrök használták, akiknek otthon volt valamiféle kezdetleges vagy jobb minőségű lemezvágó berendezése, de viszont a laklemez, amit hozzá kellett vásárolniuk, hogy hangfelvételt tudjanak rögzíteni, azok drágák voltak. És a II. Világháború utolsó éveiben, tehát 43-44-45 tájékán, egészen talán 46-ig, 47-ig is, a háborús körülmények miatt egyre nehezebb volt laklemezt beszerezni, olyannyira, hogy már a végén a Magyar Rádiónak is problémát jelentett, bár azért a Magyar Rádió mindig abban a helyzetben volt, hogy nem jelentett neki folyamatos problémát a laklemezek beszerzése, de azért egy-két röntgen felvétel nálunk is van. Tehát a röntgen az egy nagyon érdekes röntgen filmre való lemezvágás, tehát hangfelvételvágás, ez egy nagyon érdekes ötlet, hiszen a kórházakban tonnaszámra álltak az elhasznált röntgenfilmek, amiken valamiféle emberi szerv látható, csontok láthatóak, ezen például egy medencecsont látható, ami most megy körbe. És egész egyszerűen annyit csináltak, hogy egy esztergával kör alakúra nyesték, vágták a röntgenfilmeket, kirukasztották középen, és erre vágtak ugyanazzal a technikával, mint a laklemezek esetében, ugyanazzal a technológiával vágtak hangot, és azt olyan tökélyre fejlesztették, hogy meglepően jó minőségű hangfelvételek keletkeztek így röntgenfelvételeken. Sajnos a röntgen nagyon sérülékeny, tehát azért hosszú távon nyilván nem volt egy jó megoldás.
Szovjet meselemezek is ilyenek voltak, a szovjetek ilyen színes
lemezek. Nem röntgenfilm volt.
Nem röntgenfilm, de ilyen műanyag lemezek, egy kék, meg sárga, meg fehér, drap, vagy színes. De ugyanilyen állagú volt, ilyen lágy állagú.
És képes lap is volt
nagy. Volt, igen, de olyan szovjet lemez is, ami nem volt képes lap, hanem mindkét oda egy-egy mese. Persze oroszul, de olyan vicces,
hogy a lomisvetésbe is akartak lenni.
Tehát a lényeg az, hogy amit így újságokban, amiről most itt tetszenek beszélni, azok nem röntgenfilmek voltak, hanem az egy kifejezetten az újságok számára kitalált anyag volt, hogy puha legyen, tehát az újságnak a hajtogatását kivéve. Nyilván egy hagyományos lemez ezt nem bírta volna ki, és az a technika, amit az újságok használtak, azért az nagyon kezdetleges volt, tehát nagyon gyönge minőségű lemezeket. Egyébként annak idején a National Geographic folyóirat szerette ezt nagyon, hogy különböző állathangokat, bálnák hangját, ilyesmit mellékeltek az újság lapjaikhoz. Úgyhogy hát ez tulajdonképpen csak egy érdekesség a döngellemez. Aztán a 40-es évek végén, 50-es évek elején lezárult egy technológia, ahogy a György is az előbb említette. Az 50-es években folyamatosan tértek át a világ stúdiói, az archívumok, rádiók, a laklemezes rögzítésről, a stúdiószalagos rögzítésre. Egy rövid ideig, néhány évig párhuzamosan ment a Magyar Rádióban is, hogy már volt hangszalagos rögzítés, csak ugye akkor az, hogy nagyon kezdetleges állapotban volt, illetve még a laklemezek, ami akkor ugye kiforró technológia volt, és aztán ahogy fejlődött és rohamléptekkel fejlődött a stúdiószalagos hangrögzítés, gyakorlatilag pár év alatt a laklemez rögzítés a Magyar Rádió megszűnt, és onnantól kezdve évtizedeken keresztül stúdió szalagra rögzítettünk. Ahogy javult a technológia, a magnószalag, egyre alacsonyabb sebességű lejátszást, illetve rögzítést tett lehetővé. Eleinte még 76 cm-es sebességgel kellett rögzíteni a hanganyagokat ahhoz, hogy megfelelő minőségben, tehát stúdió minőségben lehessen rögzíteni. Úgyhogy gondoljam, hogy egy másodperc alatt 76 centit ment a szalag, azért az elég sok. Aztán ez csökkent 38-ra, illetve 19-re. Hoztam egy darab stúdiószalagot, és ezt szándékosan nem orsóra tekerve, hanem csak így kézbe, hogy meg tudjam fogni. Ez egy már a legutolsó, legmodernebb stúdiószalag, ami már 19 cm per szekundumos sebességgel is elég jó minőséget produkált, bár ha magas minőséget szerettünk volna lenni, tehát egy komoly zenei felvételnél, egy hangjáték felvételnél, akkor a 38 cm per szekundumot alkalmaztuk, de egy stúdió beszélgetésnél, ahol mondjuk nem volt a minőség annyira kritikus, ott 19 cm per szekundumot használtunk. Nagyon fontos ugye a hangszalagos rögzítésnél az, hogy mivel ezek mágneses elven működnek, tehát törölhető a hangszalag, tulajdonképpen akárhányszor felhasználható, ami a laklemezekre nyilván nem volt érvényes. Igen.
Lenne egy kérdésem, hogy nyomon lehet-e követni, hogy a különböző hanghordozóknak, pontosabban a hanghordozóknál, hogyan változott a dinamika, hogyan változott a frekvenciátvitel, van-e ilyen kimutatás?
Ez követhető. Most számokat persze pontosan én nem fog tudni mondani, hogy évből vagy évtizedről, típusról típusra ez hogy változott, de a dinamika, a hangfrekvenciás átvitel az folyamatosan az évtizedek során nőtt. Persze ehhez megfelelő rögzítő, illetve lejátszó technológia is kellett, tehát megfelelő magnók kellettek, amik jó minőségben tudnak rögzíteni.
Körülbelül értéket se tudna mindegyikhez mondani?
Hát én most így fejből nem tudom, hogy a professzionális stúdiómagnók 70-80 decibeles jelzajviszonnyal dinamika tartományra dolgoztak. A frekvencia átvitelük az gyakorlatilag, én úgy emlékszem, hogy a 20-20 kHz-ig az simán vitte, inkább a zajjal és a dinamikával lehetett probléma. Aztán ahogy telt az idő, elérkeztek ugye a 80-as év.
Jó, bocsánat,
semmi van. Elérkeztek a 80-as évek, amikor is a 80-as évek eleje közepe tájékán megjelent a CD, először a boltban kapható gyári körülmények között sokszorosított CD, melyen gyárilag hangfelvételeket rögzítettek, és ezeket boltban meg lehetett kapni. Na hát az a rossz hírem, hogy sajnos a korai technológia az hibás volt, aminek az a következménye, hogy a 1980-as években készült CD-knek egy jelentős része vagy már tönkre ment, vagy éppen most megy tönkre. Ez némileg tárolás függő is. Hoztam két ilyen, talán 87, 88, 80, igen, ez például ez egy 87-es, ami a kezemben van. Az történik, hogy ezek a CD-k, hát ezt attól tartok, hogy tapintásra nem... De odaadom, tessék. Ezek hagyományos CD-k. Ezekkel az a gond, hogy a technológia hibás volt a CD gyártás során, úgy készülnek a mai napig a CD-k, hogy egy lakkal fixálják a CD-lemez felületét, nagy sebességgel forgatják, megforgatják a lemezt, a lak szétterül a centrifugális erő hatására, tökéletesen egyenletesen szétterül, majd UV-fényel megvilágítják, és ezzel keményítik, szállítják ki a lemezt. Egy picit ez emlékeztet az újabb fogtömésekre is, azt is ugye UV-fényel kezelik, és nagyon gyorsan megkeményedik. És az volt a gond ezzel a korábbi, tehát a 80-as években használt technikával, hogy ez a lak 10-20 év után elkezdett töredezni, ezek mikroszkópikus, tehát szabad szemmel nem látható apró kis repedések, töredezések, és a levegő gyakorlatilag hozzáfér az alatta lévő hordozó réteghez, a fényvisszaverő réteghez, és gyakorlatilag egy oxidáció indul be, magyarul rozsdásodnak ezek a lemezek. Na most, ha megnézzük ezeket a lemezeket, szemmel ezeken azt lehet látni, hogy az ezüst színű felület kívül elkezd barnulni, ezért bronzosodásnak hívják ezt a folyamatot. Hasonló egyébként egy picit a helyzet, de tényleg csak nagyon távol az asszociáció, mint a lemezeknél, hogy mivel belülről kifele játszik a CD is, hogy először a CD-n lévő utolsó felvételek, tehát ugye egy CD-re tudjuk, hogy 70-74 perc fér, tehát mondjuk a 60 perc utáni részek kezdenek recsegni, ropogni, lejátszhatatlanná válni, és ez a rozsdásodás, ez a bronzosodási folyamat, ez szépen kívülről befelé folyamatosan tönkreteszi az egész lemezt, és gyakorlatilag használhatatlanná teszi. Ezzel nincs mit tenni, ezzel nem lehet semmit se kezdeni, semmilyen technológiai módszer nincs arra, hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Egyetlen egyet tehetünk, folyamatosan figyelni kell a korai CD-lemezeket, és hogyha ez a folyamat beindul, akkor minél gyorsabban le kell másolni.
Most amilyen csak mennyi a... Ami most készült CD-je, annak mennyi a
idő? Azok jobbak.
Változtattak ezen a technológián nagyon gyorsan, tehát a 80-as évek végén változtattak ezen a technológián, és az azóta gyártott CD-kkel ez a probléma nincs. Tehát ha most megvizsgáljuk a 90-es évek elején, közepén készült CD-ket, gyári CD-ket, azokkal semmiféle probléma nincs, és hát remélhetőleg nem lesz. Azt, hogy mennyi az élettartam egy boltik CD-nek, ezt sajnos én nem tudom megmondani. Nagyon sok múlik a tárolásra. Hát, ha mondjuk kitesszük napfényre ezeket a CD-ket, akkor egy-két nap alatt akár tönkre mehetne. De nyilván nem teszünk ki CD-t napra, de például olyan előfordul, hogy valaki az íróasztal a sarkára tesz le egy CD-t, és mondjuk oda besüt napközben, és ha ez sokáig ott van, akkor a CD könnyen tönkre mehet. Aztán a 90-es évek elején megjelentek az írható CD-k, amit ugye CD-R-nek nevezünk, amiből két érdekeset hoztam el. Ez az első, ez egy állítólag TDK márkájú CD, ezen bizony jól lehet érezni, hogyha itt megsimítják a lemeznek a felületét, hogy ledobja magáról a visszaverő réteget, ez egy nagyon gyönge minőségű CD. Itt említem meg, hogy valamikor a 90-es évek végén, amikor írható CD-ket akartunk beszerezni, akkor felhívtam egy jó nevűnek mondott hazai importőrt, hogy milyen ajánlatot tud adni, milyen típus, mi mennyibe kerül, és meglepően jó árakat mondott, jó paramétereket mondott, gyanúsan jó paramétereket mondott, és érdekes módon a beszélgetés során nem beszélt a márkáról, tehát hogy mégis melyik gyárnak a termékéről van szó. És a végén rákérdeztem, hogy akkor még nem mondta a gyártót. Mivel a kérdés meglehetősen lakonikusan az volt, hogy mit írjunk rá. Na most hát, tehát ilyen bizarr esetek vannak, sajnos rengeteg hamisítvány található a piacon. Szerintem egyébként ez, ami itt körbe megy, nem tudom elképzelni, hogy ez egy eredeti TDK lemez lenne, mert azért a TDK nagyobb még ahhoz nincs sem, hogy így tönkre menjen.
De a boltokban, ami kapható, az jó? Tehát az MediaMarktban ugye sem jó?
Hát ez is MediaMarktban ez éve. Valami hivatalos beszerzés, tehát hivatalos üzlet.
Hát akkor honnan tudjuk meg, hogy melyik az eredeti, melyik nem?
Hát... Ez egy jó kérdés. Egyébként most már azért olyan olcsóvá váltak a CD-k, mert az egész gyártás technológia a CD-jelek vonatkozásában annyira kifordult, hogy egész egyszerűen nem érdemes már hamisítani, mert most már egy jó minőségű CD-t nagy tételben 70-80 forintért lehet kapni. Tehát egész egyszerűen a hamisítóknak nem éri meg hamisítani a CD-ket. Az szabályosan az a CD ledobja magáról a fény visszaverő réteget, használhatatlan. Tehát a CD-kkel is lehetnek gondok, amiről eddig beszéltem, tehát a gondosodási folyamat, illetve ami most megy körbe, ez a leválási folyamat, ezzel nem lehet semmit se kezdeni, ez kész, ez tönkre ment. A karcos CD-k, mitől karcolódik a CD, attól karcolódik, hogy nem megfelelően kezelik. Én a rádióban kaptam már olyan CD-t is, ami baraclemvár volt, és úgy kellett lemosni, tehát...
És aztán jól működött?
Tessék?
És aztán jól működött az
utóbbi? Hát, miután lemostuk róla a baraclemvárt, akkor igen. És, igen. Tehát a CD-kkel igazából, a jó minőségű CD-kkel akkor lehet gond, hogyha nem megfelelően bánunk velük és karcolódnak.
Igen.
A karcolódás bizonyos határon belül kezelhető, nálunk a rádióban is vannak berendezések, úgynevezett CD-csiszoló berendezések, amik finoman megcsiszolják a CD-nek a felületét, és nem éppen lecsiszolják a karcokat.
És a hangot nem hibás akkor?
Nem, hiszen a CD-nek a másik oldalán van az információ, tehát ahogy a fény, a lézer kibocsátja a fényt, ha ott karcos felületet talál, akkor össze-vissza verődik a lézerfény, viszont hogyha nincs karc, akkor tulajdonképpen tökéletesen a fény áthatol az a műanyag rétegen, majd a fény visszaverő réteg visszaveri, és a lejátszás sikerül.
Most az, hogy alkoholos filccel írnak nyomtatható CD-kre, az nem károsít?
De az nagyon nagy hiba, alkoholos filccel nem szabad CD-re írni, csak vizes alapú CD-vel. Vagy vizes alapú filccel szabad CD-re írni.
És akinek rá van írva és mégis működik, az mitől van?
Hát az a szerencséje van, egy ideig működik. Lehet, hogy kevesebb volt az alkohol a filcben. Alkoholos filccel nem ír CD-re, vizes alapú. Ezért ilyen water-based filccek vannak. Nem is kerülnek ezek olyan sorba, 200-300 forintért lehet kapni vizes alapú filccet. Tehát, hogyha feltétlenül akarunk CD-re írni, és itt most azért elsősorban a vírható CD-ről van szó, mert a bolti CD-re nyugodtan lehet alkoholos filccel is írni, a vírható CD-re nem szabad.
De ami bolti CD, ami sima, ilyen verbatim, vagy...
A bolti CD alatt én most a gyári CD-t értem, bocsánat, tehát ami már hangfelvétel van, tehát a sokszorosítási technológiával készített hangfelvétel tartalmazó CD alatt értem, megjelzés alatt értem a bolti CD alatt ezt értem. Tehát tovább lépve a CD-kkel is sok probléma lehet, a karcos CD-t tudjuk kezelni, a bronzosodásból, illetve az anyagleválásból keletkező problémákat nem. Később megjelentek a már említett alkazettát, akkor is adok kézbe körbe, ez egy tok, amit megnyitok, és ott van benne a kazetta.
Ez egy kazettát be lehet tenni a rendes magnókra.
Melyik a DAT kazettát?
Igen.
A DAT kazetta méretét tekintve is más, mint a kompakt kazetta. A kompakt kazettát ugye ismerik. A gyakörbe kompakt kazettát, hogyha valaki...
Hát az...
Az a hagyományos kazetta. Az ugye ismerik. Tessék, itt van egy hagyományos kazetta.
Hát összehasonlít el.
amit medre kevésbé lehet
nagyon, kapni. Nagyon-nagyon, egyre kevésbé lehet kapni. Különbség óriási, hiszen a kompakt kazettán analóg úton, a kazettára analóg úton rögzítjük a felvételt, illetve a datkazettára digitális úton két teljesen más technológia. Most az, hogy melyik hogy működik, azt gondolom, most abban nem menjünk bele mélyen. A datkazettával, amiből a György is elmondta, hogy sok ezer, több mint 10 000 darabunk van, én pillanatnyilag a datkazetta állományunkat tartom a legveszélyeztetettebb állománynak a Magyar Rádióban, bármennyire furcsa, hiszen ez nem egy régi állomány, rengeteg sok bajunk van vele, és most egy pár hét múlva kezdődik a datkazetták megmentésére irányuló projekt, amikor reményeink szerint körülbelül egy év a teljes DAT állomány átkerül egy digitális tövegtárban, tehát számítógépes informatikai alapú tövegtárban, amit nincs ezt eleget kell érteni. Gyakorlatilag egy DAT projekt az egy fáj lesz a számítógépekben, és onnantól kezdve ezt az állományt megmentettük. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy durván 10 éven keresztül a Magyar Rádió szinte összes külső felvétele datkazettára készült. Tehát a helyszíni közvetítések, koncertek, események, ezek mind-mind ilyen datkazettára kerültek rögzítésre.
Kérdezik, hogy ez a datkazetta?
Igen, igen.
Ez akkor így.
Ez a datkazetta. Most azért azt hozzá kell tenni, hogy a datkazetta egy igen jó minőségben rögzítő média, ami igazából nem arra találtak ki annak idején, hogy ezen hosszú távon megőrizzünk és tároljunk hangfelvételeket. Ezeket a datkazettákat arra találták ki eredetileg, hogy egyetlen egy felvétel, egyetlen egy lejátszást engedélyez. Gyakorlatilag a stúdióban, amikor rögzítettek digitális úton egy hangfelvételt egy ilyen datkazettára, akkor utána ezt egyszer lejátszották. Természetesen néhány lejátszást azért ezek elbírtak, de sokat semmi esetre sem. Igazából amikor egy stúdióban elkészítettek mondjuk egy CD master anyagot, akkor a kész végterméket egy DAT-ra rögzítették, mivel digitális úton történt a rögzítés, tehát egy digitális felvételt játszottak át, rögzítettek a datkazettára, akkor a rögzítés során nem sérült a hanganyag, mint ahogy az analóg felvételek esetében akárhogy is, de sérül, hiszen minden egyes másolásnál a felvétel minősége romlik. Ez nyilván, mivel digitális technikáról van szó a DAT-nál, tehát a DAT-oknál ez akárhányszor másolhatjuk, hogyha 100-szor másoljuk DAT-ról DAT-ra, akkor is mindig ugyanaz a minőség marad, de semmi esetre sem valók ezek a kazetták arra, hogy archiváljunk rájuk, mert elég gyorsan tönkre mennek. Egyszer voltam egy bemutató külföldön, ahol azt mutatták be, hogy ha egy ilyen kazettát 15-20 cm magasról leejtünk az asztalra, tehát egyáltalán nem egy különösebb fizikai problémát jelentő magasságból, akkor utána már mérhető hibák jelennek meg a füllel, még nem biztos, hogy hallható, de mérhető hibák jelennek meg a kazettán lévő felvételen. Tehát a datkazetták jelentik számunkra most a legnagyobb kihívást, de azt hiszem megnyugodhatunk, hogy hát legalábbis reményeink szerint a közeljövőben ezek a felvételek meg lesznek mentve, és tulajdonképpen egy évtizednek a zenei termése így megmentésre kerül. Tessék, parancsolj!
A 2000-es évek elején barátommal voltunk Ország Mihálynál, ugye, aki az állathangokat gyűjtötte. Igen. Ő DAT kazettára rögzítette az anyagokat, és nem sokkal később elveszítette a látását. Ő akkor már mesélte nekünk, hogy igazából ugye nem értett a számítógéphez, és csak úgy tudta a hangfelvételeit digitalizálni, tehát CD-re átvinni, hogy megfizetett embereket. Na most kérdezem én, hogy ugye valószínűleg tartom, ugye már Ország Mihály meghalt, hogy sok olyan datkazatta lehet hát a fia, vagy nem tudom, hát az örökösök kezében, amin állathangok vannak, hogy van-e ővelük kapcsolatuk, vagy esetleg ez érdekelnie önöket?
Kapcsolatról én nem tudok ezen a területen, hát hogy ez érdekel-e, nyilván én műszaki emberként nem tudok nyilatkozni, tehát hogy most a magyar általában érdekli-e ilyen.
Sokan ebből a műsorban ismert ez, úgyhogy végül is nálunk is van az ebből. Volt egy ilyen sorozatom. Nálunk, úgyhogy van sokan nálunk. Tehát, hogy... Szalagon, ami azt jelenti, hogy ez egy biztosan fordozó az egyszerűen.
Mindenesetre hát érdemes lenne megnézni a gyűjteményt, mert az egy értékes gyűjtemény lehet, hogy van-e abban olyan felvétel, ami még nem került átjátszásra. Ha más nem, akkor CD-re át kell írni.
Jó, tehát hogyha esetleg önök ennek utána érdeklődnek, és valami kapcsolat kell, meg a telefonszáma megvan.
Igen.
Tehát valószínűleg ott érnek meg a utódok.
Igen. Visszatérve a hangrestauráláshoz, ugye említettem azt, hogy a mechanikai hangrestaurálás során magát a hanghordozót kell rekonstruálni, és utána digitalizáljuk. Majd a digitális technikának köszönhetően a restaurált felvételeket valamilyen hordozóra kell mentenünk. Ez egy évtizedes probléma volt, hogy vajon mi az a technológia, amiben hosszú távon meg lehet bízni, hiszen ugye az előbb beszéltem arról, hogy a 80-as évek gyári CD-i, tehát bolti CD-i is tönkre mennek, hogy akkor mi az, amiben megbízhatunk, tehát mi az a rögzítési módszer, amivel azt gondolhatjuk, hogy a lelkiismeretünk tiszta, a lelkiismeretünket megnyugtathatjuk, hogy a jelenlegi tudásunk szerint megmentettük ezeket a felvételeket az utókornak. Nos, pillanatilag párhuzamosan két formátumban rögzítjük az elkészült és digitális formátumban lévő anyagainkat. Egyrészt a digitális tömegtárba bekerül fájlformátumba, illetve a bizonyos felvételeket professzionális, tehát archiválási célú CD-eken is rögzítünk. Ezek olyan írható CD-k, amelyekre a gyár 2-300 év garanciát vállal, úgyhogy komolyan mondom, ha 200 év múlva gond lesz el, akkor vissza fogom vinni.
Az SD kártya is van ilyen minőség, amit mondod?
Biztos, hogy nincs. Az SD kártya az egy elektronikus, ez egy fizikai rögzítési módszer, az SD kártya az elektronikus, tehát az biztos, hogy nem tartja meg több száz évig a rajta lévő felvétel. Tehát lényeg az, hogy az archiválási CD-kre a gyár 2-300 év garanciát vállal. Ezek nem légből kapott dolgok, vannak mesterséges öregdítési tesztek, Arrhenius tesztnek nevezik ezeket, amivel valahogy mesterségesen öregdítik ezeket az anyagokat, és erre pontos vizsgálatok vannak. Illetve a CD-nek a hosszú távú tárolhatóságát alapvetően az anyaga határozza meg, tehát hogy a fényvisszaverő réteg milyen anyagból készül, hogy az mennyire hajlamos oxidációra. Persze nagyon fontos, hogy ezeket a CD-ket megfelelő termikus körülmények között kell tartani. Amit mi használunk, és most körbe fogok adni, ez egy írható CD, nyugodtan ki lehet lenni, hát kézben a tóból magát.
És ilyen CD-t hol lehet, ami ilyen 100-500?
Mindjárt mondom, hogy önök szerint ez a CD, amit most körbeadok, ennek az anyaga mi lehet? Tehát a fényviszerű anyag, ami a műanyag borítás alatt van, hogy az mi lehet? Van-e valami elképzelésük?
Arany vagy platina?
Pontosan ez, ami most itt az önök kezében van, ez 24 karátos arany.
Ezt
jól eltaláltam is, lottót kell. Olyan mennyi az ára?
Nem, relatíve nem olyan drága, tehát ezek ilyen 1000 forint alatt vannak. Amit ahhoz képest persze, hogy mennyibe kerül egy általános CD, az előbb mondtam 60-80 forint, ahhoz képest ez ennek a sokszorosa, de annyira vékony aranyréteg van benne, ez egy füst, átlátszó egyébként, hogyha tehát át lehet gyakorlatilag az aranyrétegen látni, mert a fény keresztül megy rajta, tehát annyira, hogyha fény felé fordítják, akkor ez átlátszó ez az anyag. Mindenesetre az arany az egy nagyon stabil anyag, tehát minden bizonnyal a több száz éves eltarthatóság ezeknél a cégeknél ez megvalósul.
És ez kiskereskedelmi forgalomban kapható?
Tudomásom szerint nem. Elképzelhető, hogy vannak ilyen hifi boltok, ahol talán lehet kapni. Van, aki már nekem egyszer mondott, hogy egy boltot, ahol ő mintha már látott volna ilyet. Én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek olyan hanganyaga vagy adatai vannak, hiszen a hívható CD-re adatot is lehet természetesen, tehát a fájlokat is lehet ugyanúgy rögzíteni, fotókat, videókat. Tehát, hogyha valaki hosszú távra szeretne rögzíteni, és mondjuk a családi fotóit tárolni, akkor mindenképpen érdemes venni néhány ilyen darab CD-t, mert azért ezzel hosszú távon biztonságban.
De honnan?
Most mondta az úr, hogy meg kell keresni, van már olyan üzlet, ahol esetleg
kezdődik. Ugyanúgy 700 megabájt körülbelül.
Pontosan.
És hogyan kérjük, hogy milyen CD adjon, mi aranyjal van?
Archiválási célú CD-t kell keresni.
Milyen?
Archiválási célú CD-t kell keresni. Kétféle anyag van, amit archiválásra használnak. Az egyik az arany, a másik egy talocianin kibonthatatlan nevű anyag.
Milyen?
Talocianin, BHT, talocianin, vagy cianid, nem cianid. És azok is egyébként elég jók, tehát azok nem ilyen extrém 200-300 évet bírnak, hanem mondjuk 50-60 évet bírnak a jobbak. Tehát azért az is elég hosszú idő. Tehát mi ezeket a CD-ket használjuk.
SD-kártyát most csinálnak ilyen anyagban?
De viszont érdekes, hogy 200-300 év múlva lesz-e az a lejátszó technika.
Hát ez nagy kérdés.
Ez egy
történelmi tanulság, hogy a 100 éves fekete lemezeket is egyre nehezebben játsszuk le. Most még vannak lejátszóink, de egyre nehezebb tűt, pick-upot szerezni hozzá, mert ezeket már nem nagyon gyártják, vagy már csak elvétve vannak olyan gyártók, akik ilyen gyártanak, különösen normál lemezekhez, tehát a bakelit lemezekhez. A vinilekhez még azért lehet kapni, de egyre kevesebb. Tehát könnyen lehet, hogy pár év múlva, 10-20 év múlva már komoly problémát jelent majd a lemezek lejátszása, de ugyanígy komoly problémát fog jelenteni a szabadok lejátszása is, hiszen a 60-as, 70-es, 80-as évek otthoni környezetében ugye orsós magnókat.
Hát ez az éppen most érdeklődünk orsós magnókat, hogy van-e még valahol elérhető áru?
Tehát ott pontosan ugyanaz a gond, hogyha az orsós magnó, ami egyébként akkor nagyon nagy dolog volt, ha valakinek volt és drága volt, ha mondjuk az most elromlik, vagy elkopott a feje, vagy valami olyan alkatrész tönkre megy, ami már nem pótolható, akkor komoly gond van. Hát nálunk a Magyar Rádióban is nagyon óvjuk azokat a megmaradt stúdiómagnóinkat, amivel még a hangszalagok lejátszhatóak, hiszen ha már nem fogjuk tudni lejátszani a szalagokat, akkor mit fogunk tenni? Újak már ezekből az alkatrészekből nem gyártanak.
Tehát
visszatérve a hangrestaurálásra, a digitális technika egészen elképesztő lehetőségeket biztosít. Említettem már az előbb, hogy 95-ben, mikor a Magyar Rádió megvette az első számítógép alapú, tehát informatikai alapon működő digitális hangrestauráló berendezését, akkor számunkra kinyílt a világ. Hiszen olyan hangfelvétel hibákat lehetett korrigálni, amit még a régi analóg technikával nem lehetett. Tehát egy hangfelvételről gond nélkül lehet eltávolítani pattanásokat, recsegéseket. Régen az analóg technikával maximum kivágni lehetett a hangszalagról, arról a szalagról, amit az előbb körbeadtam, kivágni lehetett egy-egy pattanást, ami természetesen azt jelentette, hogy a mögötte lévő hasznos zenei tartalom is kivágásra került. Tehát, hogyha nagyon sok pattanás volt egy felvételen, akkor bizony folyamatos hiányok voltak. Igaz, hogy nem pattogott a felvétel, de folyamatos hiányok voltak a felvételen. Nyilván ezt házi körülmények között ezt nem lehetett, hiszen otthon senki nem tudta a kazettás magnójából kihúzni a szalagot és kivagdasni a pattogásokat. Professzionális körülmények között erre lehetőség volt, eleve hát a riportokat is úgy vágták össze, hogy a szalagokat vágták. Aztán amikor megjelent a digitális technika, akkor olyan algoritmusok, tehát matematikai algoritmusok jelentek meg, amikkel úgy lehet eltávolítani a felvételről pattanásokat, úgy lehet az alapzajt, torzítást csillapítani a felvételeken, hogy fülen hallhatóan ennek nincs nyoma. Fogok majd hangfelvételeket mutatni, hogy miből mi lett. Ezek nagyon drága technológiák, és az egész digitális hangrestaurálás, illetve maga a hangrestaurálás fölvet egy nagyon érdekes etikai kérdést, és egy nagyon súlyos etikai kérdés, és az archívumok, illetve a hangmérnökök is megosztottak ebben a kérdésben, hogy vajon egy hangfelvételt mennyire szabad felújítani. A digitális technika, amivel szinte már azt teszünk, amit akarunk, lehetővé teszi, hogy akár több hangtechnikai korszak minőségét is előre ugorjuk a felvételen. Ez alatt azt kell érteni, hogy mondjuk van egy 30-as, 40-es években készült hangfelvételünk, és a digitális technikának köszönhetően ezt a hangzást annyira lehet javítani, annyira lehet módosítani, hogy úgy fog szólni, mintha ez a felvétel mondjuk a 70-es, 80-as években készült volna. És ez egy etikai kérdés, hogy ezt megengedhetjük-e magunknak, hogy ezt a lépést megtegyük. És itt oszlik meg nagyon a hangmérnökök figyelme, hogy ugye két szempont van. Az egyik szempont az, hogy a felvételt szeretnénk restaurálni, szeretnénk a felvétel minőségét minél jobbá tenni, hogy az utókor számára a felvételt megőrizzük. A másik az, hogy bolti forgalomba kerül az a hanganyag, tehát a nyilvánosságra kerül, és boltban bárki megvehet, és az érdeklődők mondjuk meghallgathatják Balhalusz a hangját, vagy Bartók Béla az zongorajátékát. Na most, akit ez érdekel, és boltban ezeket a felvételeket szeretnénk megvenni, őket nyilván egyáltalán nem érdekli, hogy a korabeli technológiának mik voltak a korlátai, ő minél jobb minőséggel szeretné azt a felvételt meghallgatni, és ez az igény, ez teljesen akceptálható és teljesen rendben van. De mi alapvetően néhány kivételtől eltekintve mi restaurálunk, tehát az eredeti állapotot próbáljuk minél jobban megközelíteni, és a mi munkánkban elképzelhetetlen az, hogy ilyen hangtechnikai javításokat, tehát az eredeti hangzásban hallható minőségi javításokat vigyünk véghez, hiszen gondoljunk csak arra, hogy ezeket a felvételeket, ha valaki van egyszer, ha már érdekelni fogja az utókor kérdés persze ez, és nem fél kiló kenyérnél fognak öldökölni az utcán 30 év múlva, mint tovább vízére, ezt ugye nem tudhatjuk.
De reméljük, hogy nem.
De csak reméljük, azt gondolom. Tehát könnyen lehet, hogy sajnos ezek a felvételek senkit nem fognak érdekelni, mert teljesen más problémája lesz a világnak 50-100 év múlva, de bízunk abban, hogy ez nem így lesz. És ha mondjuk 50-100 év múlva valaki ezeket a hangfelvételeket, amiket nekünk meg kell mentenünk, hiszen ha nem tesszük meg, akkor végérvényesen elvész. Tehát ezeket a hangfelvételeket, ha meghallgatja, akkor nem az fogja érdekelni, hogy 2012-ben az akkori hangmérnök mi bűvészkedett azon a hangfelvételen, hanem ő azt szeretné, hogy minél inkább az eredeti hangzást, ha már az eredeti hangkódozót nem tarthatja a kezében, mert az tönkrement, tehát az eredeti hangzást kapja meg. Tehát ez egy nagyon komoly etikai kérdés. Én akkor szoktam azt mondani, hogyha mondjuk egy festmény restaurátornak az a feladat, hogy a Mona Lisa festményt restaurálja, mert hogy már a 500 éves festményen a repedések megjelentek, az teljesen természetes dolog, hogy a repedéseket megpróbálja eltávolítani, de hogyha nézi az azon látható nő arcának a színét, ami egy ilyen csúnya, sárgás szín, akkor azon a színen ő ne változtasson, mert az azért olyan színű, mert 500 évvel ezelőtt ilyen színű festékek voltak. Tehát ez egy picit a hangfelvételekre is kivetíthető, hogy azért, mert nekünk egy csodálatos új technológia van, technológia áll a rendelkezésünkre, nem módosítsunk az eredeti felvételek hangzásán, csak próbáljuk meg az eredeti hangzást minél jobban megközelíteni, vagy ha lehet, elérni. Ez alapvető a munkánk során. De nem tudom mennyire értenek ezzel egyet, de azt gondolom, hogy ennek
ennyi. Hasonlítson az eredetire, ha már. Hasonlítson az eredetire, ha már valamikor ezt megcsinálta.
Így van, hiszen ha valaki egyszer kutatni fogja ezt a felvételeket, akkor ő az eredeti hangzást szeretné viszont hallani. Látom, hogy 3-4-8 van, tehát még egy negyed órán van.
Még én nekem most eszembe jutott valami ezzel kapcsolatban. Tudjunk, arról van szó, hogy akár zenei vagy akár hangfelvételeket hallgatván, és ő is kell aztán, hogy régebben is másképpen szok, még arra is emlékszek a mi időnkben, még a 70-es években, középhullámon hallgattuk a rádiót, mert akkor nem nagyon tudtunk URS rádiókhoz.
Hallgattuk rövid hullámon is.
Akkor is egy kis érdekes az volt, és hogyha már visszatérnénk a restaurálásra, ezeket a könnyű zenei felvételeket is most már az utóbbi években, főleg a Láncid rádióhoz figyeltem a Dr. Boros műsorban, hogy rengeteg olyan régi felvételek vannak, ami érdekesen, tökéletesen szólnak, mint az előtt volt. Ezt ugyanúgy meg tudják úgy őrizni, hogy az eredet is ugyanúgy jól szóljon, mint akkor, akkoriban szóltak, hogy ilyen...
Ez egy fontos dolog, hogy a restaurálás során az eredeti, tehát az eredeti hangkordozóról lenyelt hangfájt is meg kell tartani. Tehát két hangfájnak kell keletkeznie, az egyik az eredeti, restaurálás előtti, illetve a restaurálás utáni a másik, hiszen a saját példánkon tudjuk, hogy szinte évről évre fejlődik a technológia, tehát mondjuk 8-10 évvel ezelőtt még voltak olyan feladatok, amikre akkor simán azt mondtam, hogy megoldhatatlan, most meg könnyedén megoldjuk, fogok erre mutatni példát. Tehát nem tudhatjuk azt, hogy az elkövetkező 5-10-20 év múlva a technika mennyivel fog előre haladni, és egészen bizonyosra vehető, hogy lesznek, hogy vannak olyan most még problémák, amik később nem jelentenek nagy problémát. Ezért nagyon fontos, hogy mindig az eredeti fájl, tehát az eredeti hangzást is el kell menteni, hogy a későbbiekben, ha a technika fejlődik, akkor vissza tudjanak nyúlni az eredeti hangzóanyaghoz.
Nem tudom, hogy mi a véleménye, szokták mondani, hogy a nagy lemeznek sokkal melegebb és dinamikusabb volt a hangja, mint a CD-nek. Első kérdésem, hogy ezt osztja ezt, illetve hogy lehet-e még minőségi javulás a hangkordozók terén?
Ez egy örök vita, az analóg kontra digitális ugye. Tehát sokan azt mondják, hogy a régi jó minőségű analóg lemezek, tehát a mikrobarázdás stereo lemezek jó minőségű hangrendszeren lejátszva szebben szólnak, mint mondjuk a CD-k. Én nem szeretnék itt állást foglalni ebben, mert vannak olyan felvételek, amik valóban nekem is jobban tetszenek. Egyébként általánosságban én nem értek ezzel egyet, hogy az analóg felvételek jobban szólnának. Tehát én szerintem a CD néhány felvételre számítva jobban szól, mint az analóg technika. Ami fejlődés lehet, ha egyáltalán van erre igény, az hogy az biztos, hogy az analóg technika soha nem fog visszajönni. A digitális technikán, digitális rögzítésen lehet javítani, itt a javítási lehetőség tulajdonképpen a mintavételi frekvenciának a magasabb szintre történő emelése. Sokan már most azt mondják, hogy ez a 44,1 kHz-es mintavételi frekvencia az alacsony, és hogy magasabbra kellett volna a CD technika, a CD szabvány elején ezt választani, mert hogy a 44 kHz-es mintavétel csak 22 kHz-es hangok átvitelét, elméleti átvitelét teszi lehetővé, és ez a kérdés, hogy melyik az a hangrendszer, ami ezt átviszi. De amikor ezt megszólaltatom, akkor a 22 kHz fölötti hangok semmi esetesen tudnak, fizikailag nem tudnak átjönni, és ott még lehetnek olyan felharmonikusai a hangnak, amiket nem is hallunk, de talán érzünk, és a hangképhez tartozik.
Hát akkor ez tartozna, hogy esetleg a bitbe is, hogy nem 24, hanem
Most 16 bit.
Igen, a CD-nél, de ugye a DVD-nél már 24,
igen.
És hát bizonyos technológiák nem a 36.
Annyit hadd mondjak el, hogy mi a szisztematikus digitalizálás során, hiszen folyamatosan 2007 óta folyamatosan digitalizáljuk a felvételeinket. Tehát a digitalizálás során 48 kHz és 32 bites felbontást használunk. A lemezek esetében viszont 96 kHz-es mintavitelezéssel dolgozunk, mert a lemezekkel sokkal jobban lehet majd a későbbiekben restaurálni, hogyha magasabb mintaviteli frekvencia kerül alkalmazásra.
Nekem is volna egy kérdésem, erről még nem kerül szó, de engem nagyon érdekel, hogy a hangnemű változásokat azt szokták-e kiküszöbölni, vagy szokott erre figyelem irányulni, tehát amikor egy lemezjátszó például fél hanggal feljebb játsza le, vagy éppen lejjebb.
Elvileg erre van lehetőség, szoftveres úton lehet emelni a hangmagasságot. Mi igazából ezzel nagyon keveset foglalkozunk, hiszen a mi munkánkban nem jellemző, hogy mondjuk rossz sebességgel játszanánk le egy lemezt, ugyanakkor a lemezek, amikor elkészítették, azért többnyire megfelelő sebességgel rögzítették. A stúdió szalagoknál előfordul, hogy hibás volt a stúdió magnó, és nem megfelelő sebességgel forgott, de egyáltalán nem jellemző a munkánkat, hogy ilyesmivel kellett törődnünk.
Hát mert azért kérdezem azt, mert nálunk digitalizálás során ez gyakori, mert ki tudja hányféle magnóval készültek a felvételek a szalagoknál, és hát a fél és akár mérd hangoknál is még nincsen gond, mert van program, amivel jól lehet ezt irányítani, de az annál kisebb eltéréseket nincs elég szám, nincs olyan kicsi szám, amit be lehetne írni, hogy visszarakja, és erre keresnék megoldást, de nem sikerült.
Igen. Örülök, hogy ilyesmivel foglalkozik. Ez nagyon jó fülkellám, hogy egy
hát ilyen... Ezt teszem. Az abszolút hallással operálok, az abszolút hallással.
Igen.
Archiválású célú DVD az van, ha már CD-en.
Van, igen.
De hát Viktor is azt mondja, hogy a műszaki laborban is lehet érdeklődni erről, mint hogy a szünetben is.
Igen.
Igen, hogy akkor ott megmondják, mert lehet, hogy ilyen hosszú ideig eltartható más is, ha jól tárolják.
Hát én mondjuk csak CD-re bízom a saját felvételeimet. Hát ilyen archiválási célú CD-re, ebben bízom. Van DVD is, én azt annyira nem. Tehát azért egy CD-re is nagyon jól kifér, hogyha adatról van szó, úgyhogy...
De filmet nem lehet másra, csak DVD-re.
Hát filmet igen.
És a Winchestereknek jelen állapot szerint milyen a megbízhatósága?
Elég jó, bár ugye én nem vagyok informatikus, de ilyen réd tömböket alakítanak ki Winchesterekből, tehát hogyha több Winchesterre párhuzamosan rögzítik ugyanazt, és hogyha valamelyik minél magasabb rétszámú, tehát a lélektől 5-ig, vagy meddig megy most, vagy 0-tól 5-ig, nem tudom. Tehát minél magasabb, annál nagyobb biztonsággal rögzítik ezek a rendszerek. Én szerintem ezek igen nagy megbízhatóságúak. Tehát a Magyar Rádió archívuma tömegtár is, Winchesteres tömegtár lesz. Most még szalagos, de ezt kiváltják egy-két éven belül Winchesteresre. Itt persze megint az a kérdés, hogy pár év múlva az a Winchester pótolható lesz, ugyanaz a típus, ugyanaz a formátum, stb. Hát, felgyorsult a világ, tehát most 10-20 év alatt olyan fejlődés zajlik le, ami előtte több száz évig akár tartott. Tehát borzasztó nehéz ezt követni és előre látni.
Általános kérdés, hogyha valaki el szeretne venni önökhöz az archívumba, hogyan teheti meg, hol kell jelentkezni, milyen lehetőségek vannak?
Milyen céllal? Kutatási célon vagy?
Nem hiszem, nem, mint mezei érdeklődő, hogy ott a helyszínen esetleg
mi már voltunk.
A
Rádió Múzeumban lehet ezt ott időpontot kérni. Most a telefonszámot azt is nem tudom, hogy nincs.
Én már jártam a Rádió Múzeumban egy-két alkalommal, de most...
Én nem voltam.
Hallottam, hogy most állítok a rádiót is át akarják költöztetni a Kunigunda utcában.
Szóval róla, de ez főleg a műsorkészítőkre és a stúdiókra vonatkozik az archívumban.
Tudomásom szerint az archívumban.
Ezek nem hivatalos.
Az, hogy jövő héten is így lesz, azt nem tudom.
Mi jövő héten is így lesz?
Hát ez a télenés vagy.
Igen, hogy?
Nagyon képtelen.
Hát tehát ez még nem biztos. Hát szerintem, és hát most újították fel még egy garázsban, mit tudom én.
Beszéltem. Van egy olyan kérdésem, hogy ez csak az én egyéni tulajdonságom, vagy valóban átfalható ez. Nem hiszem, hogy én Whitefield lennék, tehát hogy abszolút hallással rendelkeznék. De a CD-nek a hangzás minőségét én úgy érzem, hogy csodálatosan szól, szép, tiszta, de nagyon steril. Én ezt így tudnám kifejezni. Ugyanakkor egy audio, ugye magnetofon vagy lemezjátszón már a nagy lemezek korából való, annak sokkal melegebb hangzását érzek, nincs úgy kivonva belőle minden, mint ahogy azt én a CD-ken tapasztalom, tehát van egy atmoszférája, talán itt tudnám
kifejezni. Ez a hangos technika teszi hozzá a felvételhez, tehát az nincs rajta a felvételen, ami ez a melegség, amit mi hallunk. Tehát a stúdióban készül egy hangfelvétel, és azt ott párhuzamosan, azt ott hallgatjuk, és kiírjuk, rögzítjük digitálisan, illetve rögzítjük analóg módon egyszerre a kettőt. Akkor ha a digitális felvételt hallgatjuk vissza, akkor ugyanazt halljuk, amit a stúdióban hallunk. Ha az analóg felvételt hallgatjuk vissza, akkor az analóg technika ezt a melegséget, ezt a látságot hozzáteszi, és mi az évtizedek során megszoktuk azt, hogy az analóg felvételek így szólnak. Tehát egy analóg felvételnek mindig van zaja, tehát mindig van egy sisteregés a felvételen. A digitális technikának a zaja, az gyakorlatilag elhanyagolható. Tehát ott is van zaj, persze, tehát kimutatható, de semmi esetre sem hallható. Tehát ezt a melegséget szoktuk meg mi az analóg felvételek.
Lehet, hogy majd a digitális felvételnél ezt a melegséget is tudják majd produkálni.
De én mesélek valamit, van egy ismerős hangmérnök, egy magánstúdióban dolgozik, és van valami nagyon profi analóg magnója. És ő azt csinálja, hogy mikor elkészül egy hangfelvétel és kézre keveri, és az forgalmazható lenne, akkor ezt a hangfelvételt fölveszi az ő profi analóg magnójával, majd arról visszajátsza, hogy ezzel ezt az analóg hangzást egy picit belevívja a felvételbe. És vannak most már olyan digitális pluginok, amik a digitális, tehát digitálisan próbáljuk meg utánozni az analóg hangzást. De mondom, ezt többen csinálják, hogy a kész felvételt egy nagyon profi analóg magnóval fölveszik, majd visszadigitalizálják, és ezzel ezt a hangzást megpróbálják egy picit a felvételbe implementálni.
Ez is nagyramló?
Létezik egyfajta igény arra a hangzásra, amit régen az analóg.
Igen, mert lágy. Na, de nagyon kifutottunk az időből, és azért szeretnék egy-két felvételt mutatni, bár 8 óra van, akkor most
bekerülhet.
Az első felvétel, amit megmutatnék, az nem egy jellemző hangrestaurálási feladat, ez egy 70-es évekbeli modern mikrovarázás sztereó lemez, amit egy kollega hozott be, mert hogy ez nem jelent meg CD-n, és nagyon szeretné, ha rendbe hoznánk, hogy Roy Clark nevű gitáros gitározik rajta, akusztikus gitáron játszik, és mivel nagyon hallgatták ezt a lemezt, ez recseg rokon, és nagyon szépen be lehet ezen a felvételen mutatni, nagyon jól demonstrálja, hogy a pattanások milyen jól eltávolíthatóak, és ez azért nagyon fontos, mert a piacon vannak szinte shareware, tehát ingyenes ilyen sercegés eltávolító, a felvételek ilyen pattanásmentesítő alkalmazások, ilyen hangtechnikai szoftverek, csak hogy ezek egyszerűen kiveszik a pattanást, és nem állítják vissza a hangfelvételnek a felharmonikus dússágát. Most egy húros hangszer, egy pengetős hangszer a húr saját rezonanciájából adódóan tele van felharmonikusokkal. Bizonyos, hogy ezen a kis hangszóron ez annyira nem fog kijönni, de majd amikor meg fog mutatni, hogy milyen volt és milyen lett, akkor pontosan fogják hallani, hogy az eredeti recsegős hangból eltűnnek a recsegések, a pattogások, és a gitárnak a hangzása, a húros hangszer felharmonikus dúsága megmarad. Jaj, bocsánat. Egyébként nagyon profi, ahogy játszik az ember. És megmutatom ennek a restaurált változatát.
Ezt én is van, sokszor
hallgatnám. Eltűntek a pattogások, a recsegések a felvételből, és az akusztikus gitárnak a felhangzásának, amikor a gitárunk szól, megmutatom, hogy ilyen is volt. Ebből a recsegés volt.
Igen.
A következő, amit szeretnék mutatni, na ez egy igazi restaurálási feladat, ez az állatorvosi beteg lova a hangrestaurátoroknak. Ez egy 30-as években, talán 36-ban készült felvétel, a Kék Duna keringőnek egy swing feldolgozása hallható rajta, és azért az állatorvosi beteg jó, mert hogy ezen minden létező hangtechnikai hiba fellelhető. És itt kétféle variációban szerepel ezen a CD-n, a két restaurált változat van. Biztos, hogy sajnos itt ezen körülmények között a különbség nem fog kijönni. Készítettem egy etikusnak mondható restaurálást, tehát ami az akkori minőségnek megfelel, illetve egy túlrestaurált változatot, amit, hogyha mondjuk bolti forgalmazásba kerülni ez a CD, akkor azt a variációt tennénk. Tehát az eredeti felvétel a fizikai restaurálás után természetesen. Attól tartok, hogy mondom, ez igazából stúdió körülmények kellenének, hogy ennek az előbb mutatott etikus változatnak még bőven van zaja, a következőnek már nincs.
kötelesség, hogy... Én szívesen megszerezem ezt a swinger változatát.
Van egy meglepetésed, de csak a végén. Említettem, hogy a technika fejlődése az töretlen, és olyan lehetőségeket kaptunk már az elmúlt évben, amit mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még nem lehetett volna. Erre mutatok egy példát. Pontosan nem is az eredeti felvételnek a történetét. Információim szerint egy kollégának egy ismerőse egy nagyon vacak kis, ilyen kis szalagos kis diktafonnal egy helyszíni felvételt szabadtéri rendezvényen készített, ami végül is kuriózummá vált azért, mert hogy az előadás közben egy kutya bement a nézőtérre, és hevesen elkezdte a karmestert ugatni. és ezt a felvételt megkaptuk, hogy vajon a kutya ugatást ki lehetne szedni a felvételről. Na most ez azért érdekes, mert ugye a kutyaugatás az a felvételnek egy része, hiszen a diktafon azt rögzítette, ami ott elhangzott, tehát egy természetes hanghatás, egy természetes hangtechnikai összetevőt kell a felvételre eltávolítani, és erre 5-10 évvel ezelőtt azóta már van lehetőség, ami nagyon kiszélesíti a hangrestaurátornak a lehetőségeit, hiszen ezzel például oda nem illő hangszerzajokat ki lehet venni egy felvételről. Időnként nagyon csúnya tud lenni, amikor egy piano részben a zongora megrecsen, vagy nagyon csúnyán lehet hallani a pedálnak a hangját, vagy egy februári zeneakadémiai koncerten egy csöndes részben valaki egy iszonyatosabb tűzszent a nézőtéren, mert szegény a percek óta próbálja visszatartani, de aztán kirobban belőle.
Amikor a legjobban nem kéne.
Amikor a legjobban nem kéne, vagy szintén zeneakadémiai felvételeknél kint a Liszteres télen még annó megnyomta az IFA dudát, hogy szeretné beengedni. Tehát ilyen természetes hanghatásokat lehet eltávolítani ezzel a technológiával. Olyan szinten lehet alkotó elemeivel szedni a hangfelvételt, hogy be lehet rajta jelölni bizonyos összetevőket, és úgy lehet ezeket a felvételről eltávolítani, hogy a mellettük ott lévő egyéb akusztikai tartalom nem változik. Az más kérdés, hogy ez a technológia hihetetlenül lehetőséget ad a felvételek manipulálására is, hiszen hogyha a felvételből el lehet távolítani bizonyos összetevőket, akkor ugyanezzel a technikával akár oda is lehet helyezni, és akkor innen már nagyon-nagyon közeli asszociáció, hogy a kriminalisztika is igen szívesen használja, és a bűnüldöző szervek is szívesen használják ezeket a technológiákat, hogy most ez a felvétel manipulált vagy nem manipulált, és a többi, de az egy külön másik délutánnak a témája lehetne. Az egész hangrekonstrukciónak és a hangrestaurálási lehetőségeknek a kriminalisztikai megközelítése és felhasználása. Ha megmutatom ezt a kutyás felvételt.
És hát ugye ez a felvétel, amiből eltávolítottuk a kutyahatást,
készen kaphat.
Készen kaphat. Ez a program jelenleg érjes, ez egy plugin, másik videóban.
És ez csak érve jó?
Igazából jó. A következő, amit még gyorsan ez csak egy érdekesség, hogy egy ilyen végtelenül rossz minőségű felvételből ezeket a érthetőség zavaró mutatásokat, csistergéseket milyen könnyű eltávolítani, hát ez az eredeti. És megmutatom, mi lenne előre.
Ez mi az, hogy kinek a hangja?
Nem tudom. Már többször elhatároztam, hogy utána elhatom.
Csak itt a frekvenciát jelölik ki, és azt
veszték az előre. És a következő... Bocsánat, a hallgató kicsit nem hallgatott. És ez az utolsó, amit itt mutatott, ez azért érdekes, mert ez egy kriminalisztikai felhasználása a területnek, amit az előbb meséltem, hogy nagyon gyakran keletkeznek bűnügyben olyan felvételek, amik ilyen-olyan operatív, titkos, titkolt körülmények között készülnek, és ez egy utcai felvétel, hogy két pasas találkozott valami nagyon hangos gép mellett, az egyik rögzítette a beszélgetést, és gyakorlatilag semmit nem lehet érteni a felvételből, talán annyi kihallható, hogy két ember beszélget. Itt a demonstratív céllal elkészítettem ezt a restaurálást, a rekonstrukciót, de itt nem azt választottam, hogy két variációban elkészült a fájl, tehát hogy ilyen volt, ilyen lett, hanem kikísérleteztem azt a pontos beállítást, amivel a zajt el lehet távolítani, és menet közben szépen folyamatosan vettem ki a felvételnek a zaját, és emelődött ki tulajdonképpen, emelkedett ki a hasznos beszédhang, majd ez így ciklikusan váltakozik.
Azért mondtam, ha lenne bármi, amivel többet tudok mondani, akkor minden további nélkül. Nem bujkáltam, soha se tudom nagyon jól. Nekem nincs semmi olyan, ami miatt annak függvényében
hogy
mit csinálsz. De én amit itt hallottam és amit láttam, sokkal rosszabb.
Aha. Jaj, már...
Ezeket szerettem volna megmutatni, és hoztam egy kis laptopot, amivel élőben megmutatom, hogy például annak a Roy Clark gitáros felvételnek a pattanás eltávolítása miképpen történik. És ami nagyon érdekes, hogy meg fogom mutatni azt, hogy mi az, amit a felvételből eltávolítunk, tehát csak azt fogjuk majd hallani, csak azt fogom megmutatni, hogy mi az, ami az eredetiből kikerül.
Ugye?
Ugye? Ugye?
Ugye?
Kicsit a zene már beszűrök, itt a vitát, a zenének a vitamin lehet jönne hallani.
Azért a recsegés az alatt, mint hogyha a tűzölös személyi
vitamin. Ritmusra pattogna a mágia. Ritmikus mágia.
Nos, talán csak azért érdekességként gondoltam, megmutatom, hogy élőben ez így hangzik. És akkor végül mondtam, hogy egy kis meglepetés, többen mondták, hogy említették, hogy milyen jó lenne ezeket a felvételeket meghallgatni. 2005-ben volt a Magyar Rádió 80. születésnapjára egy rendezvény, aminek az volt a cím, hogy Hallótávolság, ami egy nagyon érdekes cím, hiszen hallótávolságba kerültek, hallható távolságba kerültek a történelmi felvételek, és erre a rendezvényre készítettünk mi egy CD-t,
amin
körülbelül azt hiszem 30 darab hangfelvétel található, hogy milyen volt és milyen lett. Úgyhogy ezt szívesen ajándékba itt hagyom önöknek ezt a darabot.
Köszönöm.
Jó, köszönöm szépen. Ezt reményi
tudom odaadom is. Jó, köszönöm szépen. Azt hadd kérdezem meg, hogy ezt a CD-t feltehetem-e oda, ahol ez az 1000 arc hanganyag van alá, hogy ott mások is meghallgassák.
Én azt szeretném kérni, hogy ne. Jó. Mert itt bizonyos jogi, szerzői jogi dolgok felmerülhetnek, tehát ezután a CD után ez ajándék CD. Jó. Tehát nem csak önöknek, hanem akkor is ajándék volt a plénum felé, amikor ez a rendezvényünk volt, de ezért a rádiónak szerzői jogi díjat kellett fizetni. Tehát ilyen, van valamilyen ajándékozási, nem tudom milyen, díj, amit ki kell fizetni, tehát lehet, hogy ez azóta változott, minden esetre nem szeretném, hogyha ebből
bármilyen. Valószínűleg inkább magának él, nem? Tehát a mindenki feltéve címére.
Tehát az, hogy most ezt önök maguknak lemásolják, de tehát ne tegyük publikussá.
Jó, köszönjük szépen.
Úgyhogy, hát köszönöm, ha bármi kérdés van, akkor.
Még egy olyan kérdés jutott az eszembe, hogy önöket kérjük fel ilyen bűnügyi esetek elemzésére, vagy a rendőrség külön.
Hát én igazságügyi szakértő vagyok ezen a területen, és a rádiótól függetlenül ezzel foglalkozom.
Én szívesen találkoztam, hogy mindig egy igazságügyi szakértővel.
Meg is lett hívva, csak akkor pont nem volt, nem jött.
Én örvendek, nem tudom, hogy kérdésem volna, most nem akarom zavarni senkit sem, hogy van valami elérhetőség esetleg, hogy...
De mind nekem?
Igen.
Hát elérhetőségem van, persze.
Azért, hogy... Mindegy, majd ezt utána, ha vége.
Jó, akkor én azt szeretném kérdezni, hogy egy hangfelvételről megmondható-e 100%-os biztonsággal, hogy az az eredeti, tehát hogy nem lett hozzátéve, nem lett elvéve, tehát 100%-os biztonság.
Nem lehet.
Meg vagy nem?
Nem lehet, nem lehet.
Tehát már nem lehet megmondani. Tehát most akkor ezért van, hogy hangfelvételt nem is fogadnak el?
Elfogad a bíróság bizonyítékként, de önmagában egy bizonyíték nem elegendő ahhoz, hogy valakit elítéljenek.
Tehát egy hangfelvétel nem elég.
Igen.
Hát ki kell vizsgálni?
Tehát valami más bizonyíték is kell az ügyben.
Ami
alá támasztja
esetleg a hangfelvételt. Nem?
Igen.
Jó, hát ha lesz további kérdés, akkor azt majd ezután lesz. Hát én nagyon szépen megköszönöm mindhármójuknak, hogy eljöttek, és hogy nagyon színvonalas beszélgetést eredményezett az itt létük. És hát akkor utána, ha van kérdésetek még, akkor az legyen, és akkor az már nem lesz tart a felvételen. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!